Helyreállt kapcsolat, ez az ige hirdetés sorozatnak a címe, ami velünk van már 2 hete. És ebben egy-egy képet veszünk a Bibliából, ami Isten és az ő népe kapcsolatára vonatkozik, és nagyon már ez is üzenettel bír, gazdagít, hogy nem az egyénből indul ki, amikor helyreállt kapcsolatról szeretnénk beszélni, hanem Isten és a népe kapcsolatából, Istenből indul ki az ő programja, az ő terve, akarata, és az, ami minket szeretnénk, hogy megformáljon. És ebben a mai igerészben nem más, mint az Isten uralma lesz velünk. Mit jelent az Isten uralma? Mit jelent a vele való kapcsolatra nézve, az egymással való kapcsolatra nézve, és a tulajdonhoz való hozzáállásunkra nézve? Így olvasom fel Mózes 3. könyvének 25. részéből a 23. verset. A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csak jövevények, és zsellérek vagytok nálam. Ahhoz, hogy jobban megértsük ezt az igeverset, ahhoz rá kell néznünk egy picit távolabbról, Izraelnek a jogrendszerére. Nem szeretnék így hosszú időt ezzel tölteni, de mégis ahhoz, hogy ezt így a helyén értsük, az alapvető kijelentés erre nézve az az, hogy Izraelnek a joggal kapcsolatos döntéseit, az igazságszolgáltatását az Istennel, a Jahvével való kapcsolata határozza meg. Nem a környező népek, amik persze hatnak rájuk, de hogy alapvetően az, hogy ő hogy jár el helyzetekben, hogy milyen a másikhoz való viszonyulása elsőrenden, Isten a forrása, ő a kijelentője, meghatározója annak, hogy hogyan legyen jelen a nép. Azt olvassuk, hogy magát a 10 parancsolatot is maga Isten írja a kőtáblára, és adja oda Mózesnek. És a többi rendelkezéssel kapcsolatban is azt olvassuk, hogy és Isten ezt mondta, Isten ezt jelentette ki az ő népének. Tehát ez a szövetségi kapcsolat az, ami mint egy ilyen védjegy, ott van minden rendelkezésen. Mert Isten az ő nagy történetében, amivel az egész világ megváltását készíti elő, kiválasztja ezt a népet, és azt mondja, hogy szeretném, hogyha te képviselnéd az én szeretetemet ebben a világban. És ez látszom meg a szavaidon, a kapcsolataidon, és legyen láthatóvá a törvényrendszereden és a többi nép között, hogy ezzel rám mutass, hogy engem vigyél, az én szeretetemet hirdesd és jelenlétemet, uralmamat ebben a világban. És ebben a kontextusban közeledünk ahhoz, hogy ez a szövetségi kapcsolatban élő nép, ezt szólítja meg Isten, és azt mondja, hogy enyém a föld. És ti pedig csak jövevények vagytok. Mire hívja ez Izraelt, és akkor így nézzük végig 3 sávban, hogy ez Isten kapcsolatára nézve, a tulajdonlással kapcsolatban, a birtoklással kapcsolatban, és az egymással való kapcsolatban. Több része van ennek, több hatása annak és jelentősége, hogy Isten az uralmát kijelenti éppen most a földdel kapcsolatban. Egyrészt az arra hívja az ő népét, hogy ne csak szájával vallja meg őt Úrnak, és ismételje hitvallásában, hogy halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy az Úr, hanem a szívében, a gondolkodásmódjában, a viszonyulásában úgy viszonyuljon Istenhez, mint Úrhoz, mint tulajdonoshoz, aki az első helyen van. Egyedül ő a jogos tulajdonos. Ő teremtette az egész világot, benne a földet. Ő a teremtő. Jogosan tart rá, jogosan formázza meg az ő tulajdonjogát ezzel kapcsolatban. És ő döntött úgy, hogy kiválasztja ezt a népet, és ad nekik egy földet. Ő adományozza azt Izraelnek. Tehát emlékezteti őket arra, hogy itt az asztalhoz, mikor leül Jahve és Izrael, nem két egyenrangú fél kezd el beszélgetni, hanem az Úr és az ő hatalma alatt álló nép az, aki beszélget egymással. És igen, a szövetséges szeretet kapcsolat az cselekvésre ösztönöz. Az nem egy elméleti dolog, hanem annak le kell csorognia az, hogy én hozzá tartozok, a nép hozzá tartozik, annak meg kell látszódnia az egész életükön és az életüknek mindenféle területén. És be kell tölteniük azt a küldetést, amit Isten szán nekik. Hogyan állítja Isten az ő kijelentésével, amikor azt mondja, hogy én vagyok az Úr, én vagyok a tulajdonos. Hogyan állítja mederbe, vagy segíti mederbe állni az ő népét? Úgy, hogy megvédi az ő népét ezzel, hogyha ezt gyakorlod, népem, hogy engem Úrnak tekintesz, és te magad a kiszolgáltatott jövevénynek. A jövevényeknek nincs házuk, nincs földjük, ahol vannak, ott ez csak egy átmeneti állapot. És ha te rám bízod magad, hogy én vagyok a tulajdonos, és én vagyok az Úr, akkor nem kell neked uralkodnod. Akkor megélheted azt, hogy én hordozlak, hogy rám bízhatod magad, és ez megóvhat téged önmagadtól, kedves népem, hogy te magad légy a magad Istene. És megóv attól is, megóvja a népet, és mederbe tartja, hogy a föld legyen az Istene. Ha Isten az Úr, akkor nem kell a népnek Úrnak lenni, hanem mindenre tekinthet szabadsággal. Egészen más az, hogyha valaki, ahogy jöttem az úton, gondolkoztam, hogy milyen jó, mert hogy azért ritkán éljük meg ennyire élesen, hogy mit jelent, hogy valaki uralkodik rajtunk, nincsen királyunk, jó, vannak döntéshozók, de nekem leginkább így az jutott eszembe, amikor albérletbe laksz, és nem te vagy a tulajdonos, és nem verhetsz be oda szöget, ahova akarsz, hanem a tulajdonosnak az 5 pontjához, vagy a 18, vagy 31 pontjához igazodsz, hogy mit csinálsz. Tök másképp vagy jelen abban azon a helyen, amikor nem a tied. Tehát meghatároz. És azzal, hogy Isten azt mondja, hogy ő az Úr, ezzel segíti a népet, hogy ne váljon, ne játszon Istent, ne legyen önmaga bálványa, aki kihasználhatja a másikat, kihasználhatja a földet, és segíti abban is, hogy a föld se legyen az ő bálványa. Ha Istené, akkor nem az övé, akkor ő csak jövevény, akkor ő csak rábízatik valami. Isten az Úr, aki átkot, áldást ad a földre. Ők bevethetik, ők betölthetik a küldetésüket, hiszen az ember teremtett küldetés, hogy őrizze és művelje a földet, de nem uralhatja, nem zsigerelheti, nem zsákmányolhatja. És ezen a ponton közelengedhetjük mi is magunkhoz, és mi hogy vagyunk az Isten uralmával. Elérhet bennünket az ő szent lelke által, hogy mi a válaszunk arra, hogy Úr az életünkben, hogy jelenik ez meg? Tényleg Úr? Vagy csak mondom? Igen, Uram, hányszor imádkozunk? Uram! És tényleg? Tényleg Úr? Tényleg teljes jogú beleszólása van az életedbe? És ha beleszól, akkor te azt mondod, igenis, már is, gyerünk, csináljuk. Engedhetjük közel, hogy szeretné Isten átírni a vele való kapcsolatunkat, és hogy helyére kerüljön, akár a mi szívünkbe is, hogyha ez így elcsúszott, amikor nekünk kellene a béres státuszba lenni, a jövevény státuszba, a lakó vagyok csak státuszba. Hogyha ez így elcsúszott, és folyamatosan mi kontrollálunk, folyamatosan mi uralunk mindent, akkor engedhetjük most, olyan jó, hogy úrvacsorában vagyunk együtt. Ha ez téged érint, akkor hozd Isten elé. Hozd bűnbánattal, hiszen van rendezésre lehetőség. Menjünk tovább. Nézzük meg azt, hogy ha ő Úr, és és nem csak, hogyha ő úr, hanem igent mondunk erre a szövetségi viszonyra, és hagyjuk, hogy hasson az életünk területén, akkor ez hogyan fogja befolyásolni a földi dolgokhoz való viszonyulásunkat. És ezzel kapcsolatban látnunk kell, hogy Istennek ez a kijelentése hol helyezkedik el a környezet, a szövegkörnyezetet. Istennek a föld tulajdonlásával kapcsolatos kijelentése a szombatév és a nagy öröm ünnep rendelkezése után van. És érdekes így ránézni, hogy, és innen ez fogja meghatározni azt, ahogyan most tovább megyünk, mert hogy mind a szombatév, mind pedig ez a nagy öröm ünnep, ez Istennek a jelleméből, az ő szívéből akar bemutatni valamit az ő népjének. A szombat év megtartása azt jelentette, hogy minden hetedik évben a földet parlagon kellett hagyni. És ez lehetővé tette azt, hogy mind a földnek a termő ereje az frissüljön, mind pedig a népnek, tulajdonképpen így ez egy fizikai felfrissülés is lehet, hiszen abban az évben nem kell az összes földet bevetni, megmunkálni, aratni, hanem jöhet egy hátradőlés. És a hetedik évben, a szombat évben összegyűjthették mindazt, ami magától termett, de nem volt vetés, nem volt aratás. És ami magától termet, abból meg jócskán a szegények, az árvák, a jövevények, az idegen, az országban idegenek szabadon fogyaszthattak. Ez gazdaságilag is egy jó döntés volt, ha így nézzük, hiszen nem az történt, hogy telnek az évek, és a nemzetnek a vagyona egy-egy törzsnél gyűlik fel, hanem akkor ez segítette a vagyon eloszlását. De ami igazán kihívás volt, az a bizalom, hogy azt mondani, hogy tényleg egy évig semmi hátradőlés, és csak így bízom arra magam, hogy majd Isten gondoskodik. Isten megkövetelte, amikor a szombatév megtartására hívta az ő népét, hogy egyedül csak benne bízzanak. Bízzanak abban, hogy a hatodik évben lesz annyi, hogy abból majd a hetedik évben tudnak élni. A Jahve iránti engedelmesség kemény munkát igényelt, amely bizalom nélkül nem megélhető. De olyan szép azt így tágabb környezetében látni, hogyha az egész 25. részt elolvassuk, akkor azt olvassuk, hogy megadja a hozzávaló a törvény ennek a rendelkezésnek a betöltéséhez való eszköztárat megadja az Úr, mert azt mondja az ő népének, hogy én megáldom a földet. Én bőséges termést adok neked. Én gondoskodni fogok arról, hogy te ne rágd le mind a 10 körmödet, miközben szombat évet ülsz. És azt is megígéri, hogy vigyázni fog rájuk, hogy megvédi őket, hiszen az ókori népnek az egyik legnagyobb félelme a földművelő népnek a portyázók és a szárazság. Nincs mit tenni, és el is rabolják. És Isten mind a két félelem fókuszra azt mondja, hogy ott vagyok, biztosítom. Nagyon különleges. És hogyan gyógyítja ez, hogyan lehet gyógyulássá a nép számára a birtoklással kapcsolatban, a tulajdonhoz való hozzáállásában? Úgy, hogy ezt a nagyon szoros ragaszkodást az enyém, és a kontrollnak ezt az erős valóságát oldja le, akarja leoldani az ő népének a szívéről. Bizalomra hívja az ő népét, és a munkával való, a munkának a helyén való kezelését is segíti. Mert ha ő az Úr, és őt úrként imádja a nép, akkor ez meg fog látszódni abban, hogy ő elmeri engedni azt a hetedik évi munkát, amikor úgy jól raktározna. A kapzsiság az mindig megakadályozza azt, hogy az ember élvezze, megelégedjen azzal, amilyen jelenleg van. Mert a kapzsiság mind olyan hajtóerő, hogy az ember többet-többet akar, mint az a mókus, amelyik már ömlik ki a mogyoró az odujának az ajtaján, vagy a bejáratán, de még gyűjti, gyűjti, gyűjti. Még többet, még többet. Ha valaki megtanul élni azzal, amilyen van, és időnként pihen a munkától, elengedi azt, akkor megszülethet egy hálaadás, hogy de jó, köszönöm. Köszönöm azt, ami van, és értékeli azt, amit már megszerzett. Szabaddá válhat attól, hogy imádja a tulajdont, imádja a munkát, és szabaddá válhat imádni a tulajdonost, az, aki ajándékoz mindent az ő népének. Azt mondja Pál, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Ez annyira konkrét és direkt. Hogyan érel ez hozzánk? Mit van, amit ne kaptál volna? Szeretné az Úr formálni a földi dolgokhoz való viszonyulásunkat? Hogyan tudunk jelen lenni, mind azzal, mind arra nézve, amink van? Ki a tulajdonos? Tudunk-e ilyen szabad kézzel lenni a dolgaink iránt? Nekünk volt egy hajléktalan ismerősünk, aki megtért, ide járt a gyülekezetbe, nézek ki jár olyan régen, aki ismeri, Vera ismeri, a Harencsár Józsi. Szóval, hogy ő ide járt a gyülekezetbe, 10 évig az utcán volt, megtért, és aztán Isten megadta neki, hogy lett egy lakása, megadta neki, hogy voltak szerszámai, és olyan nagy lelkűen elajándékozta. Kb. Sose volt semmije. Mert 10 évi hajléktalanság után valahogy átértékelődött az, ami van. Hogy már nem, és azt is megtanult, hogy és ha Jézussal élek, akkor ezek csak átmeneti dolgok. Akkor nem kell, hogy az uraljon engem, amit megszerzek, hanem ha Jézus uralja a szívemet, akkor nyitott tenyérrel élhetek. És így simán megvált a fűrészétől, kalapácsától, kinek mire volt szüksége. Szóval jöjjön a Szentlélek, és hogyha ezen a területen van dolgunk, akkor engedjük át neki a terepet, hogy ő munkálja a szívünkben, hogy helyére álljon a birtoklás, a tulajdonlás, a földi dolgokhoz való viszonyunk. És még hogyan gyógyítja, hiszen azt mondtam, hogy gyógyítja Isten a tulajdonhoz való viszonyunkat, és a munkához való hozzáállásunkat is. Mert hogy a szombat törvényével egyszerre biztosította a föld pihenését és az embernek is a pihenését. Kiemeli népét a taposómalomból. Azzal, hogy azt mondja, hogy most dőj hátra és bízd rám magad. És azt mondja, hogy elhiszed, hogy én akkor is uralkodok, mikor te pihensz. Elhiszed, hogy a föld akkor is fog termést hozni, amikor nem hozzá se nyúlsz, mikor semmi közöd nincs hozzá. Milyen jó ez is, hogy kiveszünk, amikor az ember Istent játszik, majd ha én megcsinálom, lesz valami. És akkor az Úr azt mondja, most én szeretnék valamit csinálni, pihenj már egy kicsit. Jó, valamikor minket is aktivizál, és azt mondja, hogy gyere is velem csináld, de hogy most ezt a részét nézzük. Szóval milyen nagy ajándék lenne, hogyha így szabadság születne a mi szívünkbe, az nagyon kényszerítő és feszítő munkával kapcsolatban, amikor nem tudunk pihenni. És azt fogalmaztam meg magamban, hogy Isten nem gyönyörködik abban, hogy nem tudunk leállni. Hogy mindig, még a pihenésünkben is, hopp, mit kell? Tehát még ha nem is vagyunk a gép előtt, de agyalunk a munkánkon. Tehát, hogy így nagyon nehezen tudjuk letenni azt, hogy most tényleg nem. És előveszem az üres dobozt, és nincs semmi a munkával kapcsolatban. És valószínű, hogy azért is nehéz így, ahogy ezen gondolkodtam, azért is nehéz a munkával való hozzáállásunk, mert nagyon sokan hozzáragasztjuk az értékesség tudatunkhoz. Az vagyok, amit teljesítek. Az vagyok, amit teszek. És hogyha mindent így kimaxolok, akkor maxos vagyok. Hogyha félig csinálom, hát akkor csak fél ember vagyok, és tök rosszul érzem magam, és nem tudok aznap pihenni, amíg ki nem maxolom. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokunk életében van, megtörténik az, hogy akit nem ismernek, nem erősítenek meg gyerekkorában arról, afelől, hogy jó, hogy vagy, azoknál rendszerint megérkezik ez, hogy majd, ha teljesítek, majd akkor azt a szót meg fogom kapni, amire annyira vágyok. Csak azt, hogy klassz voltál. Vagy az, hogy szeretlek. És az ember csak teljesít, mindig 200%-on, és várja, hogy hát, ha majd most. És nem érkezik. Rendszerint nem fog megérkezni, mert úgy sérült és törött az a kapcsolat, hogy abból a forrásból nem tud megérkezni az a megerősítő és vágyott mondat. De a jó hír az az, hogy az Istentől tud érkezni megerősítő mondat. Felül tudja írni ezeket a rossz működéseket az Isten. Ez egy óriási örömhír, hogy az Isten Úr, és az Isten uralma és szeretetet képes gyógyítani. Ezeket, mert hogy akkor így működünk, ugye? Tehát, hogy ez a mondat meg fog engem határozni, hogy anyukának mindig azt mondták, harmadik gyerek volt, félretett gyerek volt, nem szerették, hogy menj innen idétlen. És mindig ez határozta meg, amikor hozzá akart nyúlni, vagy nem tudom megcsinálni, mert idétlen vagyok. És hogy az Úrnál van lehetőség arra, hogy oda vigyük a mi szívünket, oda vigyük ezt a töredezettségünket, fájdalmunkat. És azt mondjuk, hogy Uram, írd át, nem jól működik itt valami. És én nem azt szerint akarok élni, amit mondtak nekem. Azt szerint, amit nem mondtak nekem, nem a hiány szerint, hanem a te igazságod szerint. Mert az Isten igazsága az az, hogy értékesek vagyunk mindannyian. Nem azért, és nem az szerint, amit letettünk az asztalra, hanem teremtettségünknél fogva. Mert a sejtek találkozásánál már igent mondott ránk. Ő azt mondta, hogy én akarlak, én akartalak, hogy pont így, pont azok a sejtek találkozzanak. És azt mondja, hogy csodálatos alkotás vagy, és amikor ez így megérkezik hozzánk, az fölül tudja írni mindazt, amit nem kaptunk meg gyerekként. A jó, hogy vagy ott, vagy a feltétel nélküli szeretetnek bármilyen megnyilvánulását. És ez ki fog hatni, amikor nem kötjük az értékességünket a munkához. Vissza fog hatni a szabadságra, ahogy a munkában élünk. Mert kimerünk belőle lépni, már nem fog összedőlni a világ, már nem elérni, megszerezni akarunk valamit. Szabadok vagyunk, szeretettek vagyunk, és élhetünk az Isten kegyelméből, szeretetéből. Végül, de nem utolsó sorban, hogyan befolyásolja az Isten kijelentett és meghirdetett uralma az egymással való kapcsolatunkat? Tehát azt mondtuk, hogy Istennek a Földdel kapcsolatos uralmi bejelentése, kijelentés az a szombatév és a nagy örömünnep, amit jubileumi év, vagy jóbelévként is említenek, hogy ezután hangzik el. Mert Isten, amikor a népét kihozza Egyiptomból, kinyilatkoztatja magát, de bemutatja, hogy ki vagyok én, ki ő. Mind azzal, amit mond, azzal, amit tesz, bemutatkozik, hogy ő az irgalmas Isten. És aki hozzátartozik, ő azt várja, hogy ezt az irgalmat az ő népe hordozza az ő életén, és adja is tovább. Ahogy Isten megváltotta a népét a fogságból, úgy szeretné, hogyha az irgalom, a kegyelem és a szabadság folyamatosan elérhető lenne a népe körében. Nem csak egyszerű, pontszerű szabadulással akar ott lenni, hanem ezek a törvények is azt segítik, hogy az ő irgalma testet öltsön egy-egy törvény megvalósulása által. És ez a jubileumi év, amikor megvalósul, akkor az azt jelentette, hogy a 49. évben, tehát eltelik 7 szombatév, és a 49. évben a rendelkezés szerint el kellett bocsátani az adós rabszolgákat, és el kellett engedni az adósságukat, vissza kellett adni minden tárgyat, ami valamikor zálogba került valakihez. Visszaszerezhették földjüket, visszaszerezhették szabadságukat. És ennek az alapja volt az, hogy Isten az Úr, és megváltja az ön népét, és előtte egyformán egyenlő az ő népe, egyenlőségben mindegyik az ő népe hozzátartozó béres szolga. És ezt az egyenlőséget, ezt a jogegyenlőséget Isten a törvénye alapján akarja munkálni, és a kegyelmet, ami ellenáll, ez a törvény határt szab a végtelen uzsorának, határt szab a végtelen kihasználásnak, határt szab, hogy valaki örökre rabszolgasorba élje az életét, és egy új alapot biztosít. Hazamehettek, és visszakaphatták a földjüket, ami bármikor is törzsileg az övéké volt. Innen értjük meg, hogy miért mondja Isten, hogy ne adjátok el véglegesen a földet. Igen, egyrészt azért, mert ő az Úr, tehát ne játsszatok, kedves népem, Istent, hogy ti aztán véglegesen döntötök majd a földről, és eladjátok. De ennél a törvénynél válik egyértelművé, meg áll össze a puzzle darab, hogy azért nem adhatjuk el véglegesen, mert visszaválthatónak kell lenni, mert a jubileumi évnél pont a visszaválthatóság, a rendeződésről van szó. Akkor, hogyha így véglegesen eladtok valamit, akkor nem tud ez a rendelkezés az én kegyelmem, az én irgalmam, az én szeretetem eszköze lenni az életetekbe. És ezért ne adjátok el véglegesen a hozzátok tartozó földet. Hogyan lehetett ez gyógyulás forrásává Isten népe számára? Egyrészt úgy, hogy folyamatosan elérhetővé teszi a népe életébe újra és újra adott szabadságot, ezt a kegyelmet, szabadítást folyamatosan, aki rászorul, annak elérhető. Hát nem mindig, de 50 évente biztos. Ugyanis nem csak az Egyiptomból hazaérkezéskor, vagy kiszabadításkor tapasztalhattak meg nyomorúságot ez a Izrael népe, hanem egymást is tudták nyomorgatni. Isten tudta, hogy az emberi szív az bűnös. Ha nem az Isten uralja, akkor uralja a pénz, uralja a hatalom, uralja a kapzsiság, és képes megnyomorítani a másik embernek az életét. Képes kizsigerelni, képes kizsákmányolni. És Isten nem szeretné azt, hogy az ő népe az elnyomásban éljen, és egymást elnyomnák. Azt akarja, hogy az ő szeretete legyen láthatóvá közöttük, és másrészt pedig azon kívül, hogy elérhetővé akarja tenni az ő szeretetét így módon is, társául hívja a népet ennek a megvalósításába. Tehát azt mondja, hogy ti tegyétek meg ezt a rendelkezést. Legyetek áldás közvetítők ebben, ahogyan kiárad az én kegyelmem és irgalmam megjelenik ebben a szabadon engedésben. Olyan csodálatos lenne azt mondani, hogy és ez így történt, 7 évente a nép, 7 évente megpihentette a földet, ő maga is ilyenkor megerősödött, közelebb került az Úrhoz, erősödött a bizalmi kapcsolat, mindez hatással volt a környező népre, jöttek, csodájukra jártak, és megtértek. És ennél még gazdagabban hirdette az Istennek a szabadítását, kegyelmét, amikor 49. év után, az 50. évben szabadon bocsátották a rabszolgákat, mindenki visszakapta a birtokát, új életet kezdhetett. De a történet nem így ér véget. A nép, ha jól olvastam, egyszer se élte meg a jubileumi évet. Nem ünnepelte meg ezt a rendelkezést, vagy nem hajtotta végre. A szombat év az úgy. Szombatnap mindenképpen, azért ott annak volt sungja. De ott is voltak Jeremiásnál is olyan dolgok, amiket felhozott a proféta, hogy hajjaj, nem úgy működnek a dolgok, ahogy működnie kellene. Szóval, hogy azt látjuk, hogy a nép, aki tapasztalhatta, hogy mit jelent az Isten szabadítása saját életére nézve, és ennek megélője, továbbadója lehetett volna, és az Isten törvényei ezt az eszközt, ezt a célt szolgálták volna, nem töltötte be a küldetését. Isten hihetetlenül jóságos. Hihetetlenül, érthetetlenül és felfoghatatlanul. Hogy nem azt mondja, hogy akkor itt a vége, nincs közünk egymáshoz, nem tudod, én az javadat akarom. Hát miért nem csinálod? Hanem azt mondja, hogy jó, ha nem tudod, akkor újra lépek én. Én adok nektek nagy öröm ünnepet. Adok nektek jó belévet, jubileumi évet. mert elküldöm a fiamat. Elküldöm a fiamat, hogy elhozza nektek az igazi szabadulást, hogy megtapasztaljátok annak a valóságát, amit nem tudtatok betölteni, hogy mit jelent új életet kezdeni. Hogy mit jelent az, hogy téged nem az adósságot határoz meg, nem az határoz meg, hogy tulajdonolj, birtokolj, hogy még többet birtokolj, hanem szabad lehet szeretetnek lenni, hanem egy új kezdetet hozok számotokra. Azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Jézus azt mondja, hogy ő benne megérkezett a kegyelem esztendeje. A názáreti zsinagógában, az Ézsaiási igeszakasz alapján bizonyságot tesz arról, hogy itt a nagy örömünnep. Elérkezett én bennem. Mert én vagyok az, akit felkent a lélek, hogy a jó hírt hirdessem a szegényeknek. Hogy szabadulását a foglyoknak, a vakok szemeinek a megnyílását. És hirdessem a kegyelemnek az esztendejét. Mennyire csodálatos ez, hogy általa és benne egy új perspektíva nyílik a nép számára, beteljesedik az Isten akarata, kiárad, kicsordul Krisztusban az Isten szíve, kegyelme, irgalma, és az nem áll meg a népnél, hanem tovább árad az idegenekre, a jövevényekre, a pogányokra. És azt mondja az Úr, hogy számotokra is elérhető, számunkra is elérhető. Mindaz, amit Krisztus a kereszten megszerzett, az engesztelést az atyával, hogy lehessünk kicsik, hogy rábízhassuk magunkat, hogy az ő uralma megvalósulhasson, mert az ő uralma nem elnyomó uralom, hanem felemelő és kiteljesítő uralom. Ez egy paradoxon, hogy lehet uralom és mégis kiteljesült, de az Isten szeretete az ilyen kiteljesítő, és Krisztusban elérhető a szabadság a bűneinke alól, a függőségeink alól, a bálványimádásunk alól, a rossz beidegződéseink, hazugságok alól. Szabadok lehetünk. Nem kell, hogy ezek kötözzenek bennünket, hanem Krisztus halála és feltámadása új kezdetet ad. Új lehetőséget ad nekünk, és annyira jó, hogy most úrvacsorázhatunk. Ezt veszünk magunkhoz. És ezt kérhetjük, vedd magadhoz a kenyeret, ha úrvacsorázhatsz, és edd így, Krisztus megtört a tested. Értem, tört meg. Azért, mert annyira szerettél. Nagyon jól tudtad, hogy elveszett vagyok, bolyongó vagyok, jövevény vagyok. És te azért jöttél, hogy megments, hogy otthont adj az atyánál. Bűnbocsánatot és örök életet, mert olyat készít nekünk, attól, hogy jövevény létrehív bennünket. Érdekes, hogy az Efézusiakhoz írt levélben azt mondja Pál, hogy már nem vagytok jövevények, hanem gyermekek vagytok. Örökösök vagytok, akiknek elkészítettet valamit nagyon-nagyon csodálatos, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ez határozzon meg benneteket, hogy különleges a ti uratok. Határozza meg a gondolkodásmódotokat, a szíveteket, a szavaitokat és az életeteket. És amikor isszuk a bort, akkor is megvallhatjuk, hogy és megbocsátod minden bűnömet. Nem kell, hogy folyamatosan vádló hangokkal élj, te ilyen, te olyan. Sőt, nem is kell, hogy a függőségek befolyásoljanak, mert azt mondod, hogy Jézus nem tudok ettől szabadulni. És oda teheted a kereszthez. Jézus azért jött, hogy megszabadítson, hogy kihozzon szabad életre. Mind a bűnök, függőségek, mindenféle torzultságukból. Vándorok vagyunk, jövevények, de nem úttalanok és nem otthontalanok, hanem otthonra találtak Krisztus által az atyánál. Adja meg az Úr az ő szent lelke által, hogy megtapasztaljuk ennek a békességét, nyugalmát, perspektíváját. Mit jelent, amikor már nem ragaszkodunk két kézzel a dolgokhoz, hanem nyitott szívvel és tenyérrel élünk ő benne, a javainkra is azt mondjuk, hogy Tied, Uram, rendelkezz vele, használd, te dicsőségedre akarok élni, és úgy akarok itt a földön élni, hogy a tied és hozzád tartozik. Igen, benne van a teremtésvédelem is, nem tértem erre ki, de ez is benne van, tied hozzád tartozik, mit jelent ez? De minden, amit kapunk, adomány és ajándék, és az egymással való kapcsolatban mi is megélhetjük azt a jó belévet, amikor szabadon engedhetjük a másikat, ahogy Isten megbocsátott nekünk Krisztus által, úgy bocsáthatunk meg egymásnak, és ez új alapokra helyezheti a kapcsolatunkat. És a világ ezt sóvárogva várja, az Isten fiainak a megjelenését. Adja az Úr, hogy az, ahogyan átformálja az Isten uralma és jelenléte az életünket, az vonzóvá tegyen bennünket, és minél többen kérdezzenek rá, hogy és ez mi? Te tudsz pihenni, ne viccelj már. Mi az, hogy te egy napot pihenésre szánsz? Vagy egy csomó dolog kapcsán, bárcsak megkérdeznék, hogy és mi ez? Ki ez? És mi pedig bizonyságul felemelhetnénk, hogy Jézus az Úr, ő az én Uram és megváltom. Adja meg ezt nekünk az Úr kegyelméből. Amen.
Hogy ez így legyen, jöjjetek és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy Te táplálsz minket, és vágyunk arra, hogy ez a vacsora, amit most veled megélhettünk, erőforrásunk lehessen. Erőforrásunk lehessen, és így valóságosan, amilyenk lehessen, az az ígéret, hogy neked van hatalmad, hogy a Te hatalmad, amit akkor is ott kijelentettél Izraelnek az elengedés évével kapcsolatban, az ma is áll és valóságos. Ennek a reménységét szeretnénk elkönyörögni, akkor, amikor elindulunk az otthonunkba, akkor, amikor visszatérünk a hétköznapokba. Ennek a bátorságát szeretnénk elkönyörögni, akkor, amikor döntéseket kell hoznunk, akkor, amikor határhelyzetekhez érünk, és megpróbáltatik, hogy kihez tartozunk. Így kérünk, hogy emlékeztess minket arra, hogy kihez tartozunk, akkor, amikor nehéz lenne, akkor, amikor csüggednénk. Kérünk, lépj oda a beteg ágyak mellé, és suttogd ezt a szívünkbe. Köszönjük, hogy veled élhetjük meg a fájdalmunkat is. Imádkozunk azokért, akik most távol érzik magukat tőled, akikben gátak vannak. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem sietesz semmit, és így köszönjük, hogy tart még a Te kegyelmed. Kérünk, hogy segíts ebbe belekapaszkodni, és mutasd meg azt, hogy ki az, akihez küldesz minket a Te örömhíreddel. Urunk, jövevényként vagyunk ebben a világban, de köszönjük, hogy benned lehet otthonunk. Kérünk ennek a biztos tudatáért és ennek a megnyugvásáért a mindennapokban. Hogy ahogyan haladunk előre ebben a sorozatunkban, ahogyan keressük azt, hogy hogyan gyógyulunk a kapcsolatainkban, valóban tőled vehessük el a gyógyulást. Amen. Folytassuk tovább az imádságot az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.